szépen a meghívást, tényleg egy jó néhány éve volt, vagyis néhány éve idősebb generáció előtt, aztán itt volt az Ági lányom, meg a Erdélyi Dani. Volt alkalmam beszélni, akkor egy olyan tudományról, az öröklésbiológiáról, azaz a genetikáról, és annak a etikai, világnézeti gondolatairól volt alkalmam beszélni. Ma pedig az evolúció és a kreacionizmus kérdéséről szeretnék együtt beszélni, ami egy ugyancsak elég kényes téma. Azt mondta a Pataki Bori, nem Mordas Bori, hogy magamról beszéljek, három gyermekem van, mind a hárman ide járnak, az Ágiék most jöttek meg Indiából, arról talán sokan tudtak a hírlevelekből, az a középső gyerekem, van egy Eszter nevű lányom, aki itt valaha nagyon sok ifit tartott, illetve van egy György Gyuri nevű fiam, aki most már nem ebbe a gyülekezetbe jár, de itt keresztelkedett meg. 8 unokám van, a orvos 1,2 évtől egészen a 10 évesig, 6 fiú, 2 lány, ezek a legfontosabb paraméterek. Én az orvos egyetemen dolgozom, nem ott végeztem, hanem az ELTE-n végeztem, mint annak idején Bozan, iszonyatosan régen, mint biológus, immunológiával és genomikával, genetikával foglalkozom, és ez itt a reklám helye, a április 29-én lesz a Duna TV-ben egy Minden Tudás Egyetem mesterkurzus, ahol a immunológiáról lesz szó, a munkatársaimmal együtt arról beszéltünk. No, hát én három dolgot szeretnék, három pontban foglalnám össze, amit olyan, hál' Istennek, szemben van velem egy óra, úgyhogy nem élhetek a türelmetekkel vissza. Azt mondtam a Borinak a telefonba tegnap, hogy 40 percnél tovább nincs az a színészi alakítás, amit el lehet viselni, különösen egy monológon, egy hangon. Úgyhogy nem fogok talán annyit se beszélni, de egy 30-35 percet szeretnék, és nagyon szeretném, ha beszélgetnénk utána, bármikor bárki közben is szólhat, akkor élő a történet. Tehát először egy általában szeretnék a hit és a tudomány kapcsolatáról, egymás feltételező, egymás mellé rendelt vonatkozásairól beszélni. Másodszor is szeretnék tudományosan az evolúció definiálni, hiszen nagyon gyakran olyanról vitatkozunk, amikor két ember ugyanról a dologról mást ért, és a viták zöme félreértésekből akad. Én ezt szeretném nagyon egyszerű mondatokkal mondani, hogy ma a biológia, a tudomány mit tart és mit nem tart az evolúció, mi az evolúció és mi nem az. Végül pedig megpróbálom a Biblia tükrében bebizonyítani vagy megmutatni azt, hogy a evolúció és a kreáció szembeállítása az egy művita, aminek szerintem nincs sok értelme, illetve egy ideologisztikus zavarodás, amit érdemes világosan elmondani és kifejteni. Tehát az első általában a hit és a tudomány. Ez a két dolog, nagyon gyakran megkérdezik az embert újságírók, hogy természettudománnyal foglalkozó ember, hogy lehet hívő ember. Én ilyenkor az ember úgy szoktam, nem azért zavarba hozzam az újságírót, hanem vissza szoktam kérdezni, hogy számomra nagyon nehéz elképzelni, hogy nem lehet hívő ember egy olyan, aki a természettel, mondjuk a természettudománnyal foglalkozik. A társadalomtudomány jóval bonyolultabb, összetettebb dolog, mint a természettudomány. De én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az a teremtett világ törvényeinek, részleteinek, összefüggéseinek, mozgásának, változásának a fantasztikus, szép élménye az ne Istenre mutatna, és nehéz elképzelni hit nélkül, és számomra ez a nehéz kérdés. De ez egy nem egy igazi válasz, ez egy visszakérdezés. Én úgy gondolom, hogy a hit és a tudomány egészen más kérdésekre válaszol, és majd közben is az evolúció vita kapcsán is el szeretnék oda, ki fogok egyszer bukkanni, hogy hol van ebben a becsapás ebben a vitában. Én úgy gondolom, hogy a hit arra a kérdésre válaszol, hogy miért. Mi az én dolgom, miért vagyok a Földön, mi a egyetlen kérdésre keres az ember az egész életében választ, hogy neki konkrétan az Úristen miért adta az életét, és mi a dolga. Ez az egyetlen nagy kérdés. A miért kérdése. A idegen szóval ez egy ontológiai kérdés, de igyekszem ezeket a csúnya szavakat nélkülözni, mellőzni. A tudomány meg azt kérdezi, hogy hogyan. Tehát majd megint csak ki fogok erre térni a menet közben részleteiben, de ha matematikusul szeretnék, én ugyan biológus vagyok, de egyre jobban érdekel az informatika és azon belül a bioinformatika, akkor úgy fogalmaznám meg, hogy olyan ez, mint egy függvény, aminek a valós értékeit a tudomány, a végtelenbe való értékét pedig a hit adja meg. Ez nem egy jó hasonlat, de elég gyatra hasonlat, de valamit mutat abból a kérdésből, amit szerettem volna elmondani. A tudomány, a különböző tudományok a hogyanra, a mi, honnan, mi, hogy alakul ki, mi a, hogy működik, hogy romlik el egy orvosi kérdésben, orvosziológiai kérdésben, azt hogy lehet megjavítani, és így tovább kérdésekre keres válaszolni. Meg vagyok győződve, hogy a tudománynak nincs ideológiája. A tudománynak semmilyen ideológiája nincs. A tudománya foglalkozó embernek van ideológiája, világnézete, mindenkinek van világnézete, a legateistább embereknek is van világnézetük, egy nagyon gyakran egy ilyen agresszívan, dühötten fundamentalista hitük van a hit ellen. Nagyon érdekes, hogy éppen ma olvastam egy cikkben, barátom küldte át, Tilman József, aki egy katolikus filozófus, és ő írt, valakitől idézte, hogy a vallást helyettesítő nézetek mindig egy vallást akartak behozni, a felvilágosodás úgynevezett ész vallását, az ész mindenhatóságát hozta be, és természetesen a tudománynak a mindenhatóságába vezet hit egy elképesztő nagy tévedés, és hatalmas csalódásokra, kiábrándulásokra vezet. Olyan kiábrándulásra vezet, ami hamarosan a tudomány démonizálására, tehát ördöggé festésére juttat. Itt vannak például a gémódosított élelmiszerek, növények, állatok problémája, amiből jelentős ideológiai hisztéria alakult ma ki a világon nagyon-nagyon sok tudományos meggondolás nélkül. Tehát a bálványátevés és a démonizálás az ugyanannak a elfogult és a Isten nélküli, vagy bevallottan, nem bevallottan, Isten nélküli nagyképű embernek a két szélsősége. Tehát én az első gondolat az volt, hogy a hit és a tudomány más-más kérdésekre keresi a választ, és nem megkülönböztetendő egymástól, de nem szétválasztható, különösen azon emberek fejében és életében és cselekedeteiben, akik hízik. A második pontban én néhány nagyon világos megfogalmazást szeretnék adni, hogy mi az evolúció, mi az, ami néha ördög kénköves füstjével asszociálunk egy szót. Meg vagyok győződve, hogy mindig érdemes megnézni, hogy miről beszélünk, meghatározni, hogy értsünk ugyanazt. Utána lehet róla vitatkozni, de értsük ugyanazt. Azzal kell kezdenem, hogy az élő lényeknek három alapvető tulajdonságuk van. Az első az, hogy reprodukálódnak, tehát szaporodnak. A második az, hogy változatosságot mutatnak, és a harmadik, hogy a tulajdonságaik öröklődnek. Ez a úgynevezett RVH szabályról, a H a hereditary, az öröklődést jelenti. Ez minden élőre jellemző, hogy szaporodnak, hogy sok formájuk létezik, változatos, és ezek generációról generációra, tehát vertikálisan átöröklődnek az egyik generációról a másikra. Az evolúció az nem más, mint ezen rendszerek változásainak az összessége. Tehát úgy is meg lehet tulajdonképpen fogalmazni egy kicsit biológusabbul, hogy az evolúció a populáció, tehát az adott adott élővilág, tehát az élőlények összességének genetikai változása. Nagyon hangsúlyozom a változás szót. Második kérdés az, hogy milyen tudomány az evolúció. Az evolúció egy természettudomány. Tehát mint olyan, hogy bizonyítékokat keres, tudományos bizonyítékokat, és nagyon fontos eleme, hogy cáfolható. Ezt úgy nevezik latinul, hogy falsifikálható. A cáfolhatóság a tudomány alapvető ismérve. Itt alapvető eltérés van a hittel szemben, illetve a hithez képest. Úgy dolgozik a tudomány, és így az evolúció természettudománya is, hogy oksági kapcsolatokat próbál felállítani, és a legvalószínűbbről azt mondja, hogy ez egy magyarázat arra, hogy az hogy létezik. Soha nem 100%-os, soha nem bizonyított az, ami teljesen, véglegesen, befejezetten lezártam, de az adott tudásnak megfelelően a legjobb oksági magyarázatokat elfogadja. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor a mindenféle természettudományos eredményt megcáfolunk, illetve kétségbe vonunk. Hogyha van egy kocsi, aminek hátulról nekiütődik egy másik kocsi, akkor ez a kocsi elindul. Ezt a fizika, méghozzá a klasszikus fizika, Newton törvényekkel ütközés, energiátadás meg lehet magyarázni. Azt is lehetne mondani, hogy kicsi láthatatlan manók húzzák meg azt az előlévő fekeret vagy kocsit, az indítja el. Tulajdonképpen nem lehet bizonyítani, hogy nincsenek ilyen manók, ha azok Newton törvényeinek megfelelő hosszan és erővel húzzák meg a kocsit, akkor elvileg nem lehet azt mondani, hogy ez az ütközés energiájából származott. Na most az oksági viszonyokat ilyen szabadon értelmezni, ez valami elképesztő zavarhoz vezet, és nagyon nagy problémákhoz. Ma az evolúció rengeteg bizonyítékon keresztül, és rengeteg kétségen keresztül valóban a élőlények populációjának változására a legjobb magyarázat. Harmadik kérdésem, hogy mond-e az élet keletkezéséről valamit az evolúció? Tehát úgy is mondhatnám ebben a körben, hogy a kreációról, a teremtésről. A válasz az, hogy nem. Az evolúció semmit nem mond az élet keletkezéséről. Az, amit ma tudományosan elfogadott evolúciós elméleteknek tartunk, az semmit nem mond arra, hogy ezek a rendszerek, amire ez a reprodukció, a variációk és a öröklődés jellemző, hogyan jöttek létre. Nagyon fontos, hogy miről nem beszél még az evolúció. Nem beszél az evolúció az Isten képűségről. Nem beszél arról, hogy mikor tekinthető embernek az, amit mi fajként, emberként definiálunk. Egyébként a faj fogalma egy nagyon nehéz fogalom a biológiában, egyre nehezebb. Ma az tudásunk szerint a ismert élő világban mintegy 1 millió faj van, ebben a növények, a egysejtűek, a ízeltlábúak és a magasabb rendűek is minden benne van, hihetetlen nagy a fajgazdagság, és nagyon érdekes, hogy mitől tekinti külön fajnak a faj, de ez soha nem szokott ideológiai kérdés lenni, hogy az egyik pók az faje a másikhoz képest, vagy nem. Az szokott a ideológiai kérdés lenni, hogy mi az, hogy ember, mi az, hogy emberképűség, és mi, vagy Isten képűség, és mi az, hogy lélek. Erre vonatkozóan a revolúció tudománynak semmit nem mond, és ne is mondjon semmit, mert nem ez a dolga. Nem mond semmit a bűnről, nem mond a megváltásról, nem mond a csodáról. Egy implicite beszél a csodáról, szóval közvetve a csoda az, ami a természetes törvényszerűségeket meghaladja. Ez nem a tudomány feladata, a csodák megmagyarázása. Olyan csoda bizonyítékok, Isten bizonyítékok, a torinói lefeltől kezdve addig a websájtig, hogy Klón Jézus, www.klónjesus volt évekkel ezelőtt egy ilyen borzalmas webhely, ahol mindenféle szekta mondta Jézus második eljövetelének biológiai bizonyítékát. A Dolly, a klónozás, az első emlős klónozás után jöttek ezek az őrültségek, amik alapvetően én Isten káromlásnak és blaszféniának tartok, mint ahogy majd az intelligens tervezés elméletről is fogok a végén hasonló elítélőket mondani. Tehát az egész természettudományos megközelítés az nem a bűnről, a csodáról, az Isten képűségről, a teremtésről szól, hanem egy konkrét valamitől valameddig tartó folyamat megértéséről. Van egy célja az evolúciónak? Ez már egy kőkeményen provokatív kérdés, és egyértelmű nemmel kell válaszolni. Nincs az evolúciónak célja, mint hogy a változás szót hangsúlyoztam, és nem a fejlődés szót. A fejlődés egy nagyon szubjektív kategória. Fejlődést valamivel fejlettebbnek érezzük, de az evolúcióra nem a fejlődés jellemző, az evolúció a változásra. A változás a legjobb szó. Az más kérdés, hogy amely élőlények szaporodnak, változatosak és örökítik a tulajdonságaikat, azok valószínűleg adaptációban, alkalmazkodásban is bizonyos körülmények között a legjobban állják meg a helyüket, és egy hatalmas verseny van közöttük, ami teljesen egyértelmű és kézenfekvő. És egy utolsó kérdés, hogy korlátozza az Úristent valami abban vonatkozásban, hogy ha volna evolúció, vagy volna természeti törvények, nyilvánvalóan nem. Miért képzelünk el egy 6x24 óra alatt teremtő, 6x, tehát egy hét alatt, 6 nap alatt teremtő urat kevésbé hatalmasnak, mint egy olyan urat, ami az idő általa felfogható dimenziójában teremtette meg a világot. A második ponthoz még az is tartozik, hogy az evolúció meghatározásához nagyon hozzá tartozik az, hogy az evolúcióban természetesen nem kell hinni. Ez nem egy hit kérdése, ez egy tudományos, hosszú távú tudományos kutatásnak, elvek összességének az eredménye. Az egy teljesen más kérdés, hogy az ideológiák, a legkülönbözőbb materialista ideológiák vulgarizálták ezt az elméletet, és vallás ellenes és Isten ellenes bizonyítékként használták fel. Az egyik sztár személy ma az Dawkins nevezetű író, akinek egy filozófus vagy biológus nagyon nagy sikerű könyvei jelentek meg, például a Vakúrásmester, aki azt mondja, hogy a nukleáris savak, tehát a DNS, aki ezt legtöbben már iskolában bőven tanulták, tehát az, ami az örökítő anyag, az végtelen, az a maga végtelen variációi van, egyébként tényleg elképesztő varianciája van, az szükségtelenné teszi az Istent. Na ez az a tipikus vulgár darwinizmus. Nagyon alaposan meg kell különböztetnünk az evolúció elméletet az evolúcionizmustól. Az evolúcionizmus egy átideologizált vulgár materialista teória, vagy inkább ideológia, amivel, ami kitűnő partner talál a vulgár teológiában, amelyik viszont minden természettudományos jelenséget, csak olyan természettudományos, csak azt fogadja el természettudományos jelenségnek, aminek teológiai háttere is van. És én azt szeretném ebben az előadásban, ebbe a monológba itt elmondani, hogy ennek a kétféle igazságnak az összemosása, tehát a hit igazságának és a tudomány igazságának ez elképesztő békétlenséget és nagyon sok zavart kelt. Én számomra, mint egy a sok közül természettudománnyal foglalkozó hívő ember számára a létező legnagyobb kérdés a lélek kérdése. Hogy hogy került a lélek az emberbe? Mit jelent az Isten képűség? Mettől a pillanattól kapta, és miért, és hogyan kapta meg az ember azt, hogy hívő lett? Ugye antropológiai, tehát embertani, vagy kultúrantropológiai szempontból az ember mindig úgy íródik le, mint egy Isten kereső lény. Az emberi alapvető sajátosságához tartozik, hogy Isten keresi. Az ateisták is az Isten hiányban hisznek, szóval sokkal fundamentalistább egy hita. Hadd mondjak egy érdekes példát, szerepeltem a Tudós Szóban néhány héttel ezelőtt, és egy ismert műsorvezetővel csinálta ezt a sót velem, ahol vendégeket lehetett meghívni, és meghívtam egy lelkész nőt is, egy református lelkész nőt, Fekete Ágnest, aki itt kezdett valaha ebben a gyülekezetben, és most ő vezeti a református fél órát, biztosan sokan ismerik a hangját. És a felvétel közben kb. 2 órás volt, és ebből 50 percet vágtak ki, volt egy 10 perc, ahol a fundamentalistán ateista műsorvezető és a aranyosan, kedvesen, mosolyogva, jó arccal, jó hangon megszólaló református lelkésznő, a Fekete Ági között kialakult szikrák alakultak. Én ezt ott tulajdonképpen még élveztem is egy kicsit a helyzetet, és kicsit átvettem ott a műsorvezető, és itt próbáltam igazságokat tenni, meg békíteni. Természetesen az volt a nagyon aranyos és fölkészült műsorvezetőnek, és amúgy emberileg szimpatikus műsorvezetőnek az érve, hogy ez valami redukciót jelent az emberi életében, mi pedig Ágival sokkal teológiailag sokkal felkészültebben, én meg a magam spontán hitével azt mondtam, hogy úgy ugyan éppen, hogy dehogy. És ebből kialakult egy vita, aztán nem került be a végső műsorban. Én nagyon sajnáltam, de a rendező azt mondta, hogy ez ott jó volt, de a képernyőn nem jött volna át. Hihetetlen nehéz kérdés azt annak a elfogadtatása, olyan, mint amikor az ember, el kell mondanom, hogy én felnőtt életemben tértem meg, nem kis részben ennek a gyülekezet az idejárása, a lányaim idejárása után, és tényleg olyan élmény a megtérés számomra, egy felnőtt, akkor már azért felnőtt voltam, már gyerekem volt, mint amikor egy függönyt hirtelen szétnyitnak, mint amikor a fekete-fehér kétdimenziós képből egy színes hologram alakul ki, a már térbeli dimenzió is vannak. Ezt tényleg mindenkinek magának kell megélnie, és én úgy érzem, hogy a munkámhoz való viszonyom, a munkám problémáival, zsákutcáival, vakvágányaival, csalódásaival, kudarcaival és a sikereivel való megbirkózás, néha egy sikerrel nehezebb megbirkózni, mint egy frusztrációval. Számomra sokkal többet adott az a háttér, amit a hit jelent. Végül is, és talán a viszonylag most utoljára a Biblia és az evolúció kapcsolatával kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot elmondani. Nagyon sokat tanultam Viszki Bélától, aki egy kolozsvári teológus, és a doktori fokozatát itt védte meg a Budapesti Református Egyetemen, a Károli Gáspáron, és írtunk egy ilyen anyagot, amiből egyes részleteket el szeretnék mondani. A Biblia, mint a világ irodalom, ha lehet ezt mondani, hogy a világ legérdekesebb és legértékesebb alkotása, egy rendkívül sokszínű alkotás. Nagyon sok minden van benne. Aki olvasunk naponta a Bibliát, tudjuk, hogy a, egész másképpen olvasom a Máté evangéliumát, mint egy ószövetségi, nemzetségi felsorolást. Teljesen más, még akkor is, ha az is a Biblia része, és Isten úgy döntött, hogy ezt adja nekünk olvasni. Egész másképpen olvasom az Énekek énekét, mint a Jelenések könyvét. A Dániel könyvét és a Jelenések könyvét már nagyon bizonyos hasonlóságban olvasom. Teljesen egyértelmű, hogy a Bibliában Isten arc és az Isten is sokféle, sokféle arca van, sokféle módon jelenik meg. Egyetlen úgynevezett valaki írta, hogy repedésmentes, nekem nagyon tetszett ez a szó, tökéletes arca van, ez Jézus arca. A 2 Timóteus 3 részben, a 17. versben azt írja Pál, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Egy néhány sorral arrébb, ismered a szentírásokat, Isten embere, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, Krisztus életet hit által. Valóban erre hasznos az írás, és abszolút nem arra, hogy ezzel helyettesítsük a tudományos, a csillagászatot, az informatikát, a computer science-et, a molekuláris biológiát, a paleontológiát, tehát az ősvénytan, ami már nagyon erősen evolúció vizsgáló, az antropológiát és a történelmet. Arra való a Biblia, hogy az embert az Istennek tetsző élet helyes kialakítására vegye rá. Halatlan érdekes, hogy a kezdetben, tehát a Mózes 1-ben az a fogalom ismétlődik meg sokszor, és itt nyilvánvalóan én nem teológiát nem is tudok mondani, hogy jó, jó. Ez a szó ott 3-szor ismétlődik, és a sorrendekből, ami a teremtés sorrendje, egy nagyon érdekes, valóban az evolúció sorrendjét feltüntető biológiai életforma változatosság jelenik meg, és hát először is az, hogy semmi nem újja felül Isten valóságát. Egy nagyon érdekes kérdés, csak nincs időnk most kitérni erre, a szabadító és a teremtő, valamint az újra teremtő Istennek a megjelenése a Bibliában. De inkább arról szeretnék beszélni, hogy nagyon érdekes, hogy a Szentírás a korabeli világkép elfogadásából indul ki. Például a II. Péter levél 3. fejezetének 5. verse szerint az egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és vízállal állott elő. Ez tulajdonképpen ez a típusú kreáció magyarázat formailag szembeáll az 1 Mózes 1-ben megjelenő magyarázattal, de Péter levelének írója nyilvánvalóan a tudományos részével nem foglalkozik, hanem akkori világképnek egyik elvének megfelelően tényként kezeli azt, hogy a föld vízből állott elő, anélkül, hogy a 1 Mózes 1-jel ezt szembe helyezni. Nagyon érdekes, hogy a korai kereszténység, ahogy olvastam, a legnagyobb harcát nem a görög bölcsekkel, vagy a természet, vagy a matematikusokkal, természettudomásokkal, tudósokkal vívta, azokkal a dualista gnoszticizmus képviselőkkel, ahol amely a világteremtőben egy gonoszt látott, és épp úgy szembeállította Jézus Krisztus szerető atyával, mint ahogy az antropológia síkján elképesztő káros kiátszani egymás ellen a testet és a lelket, és bár az egyik az nem tudományosan nem vizsgálható, illetve a pszichológia meg a pszichiátria egy bizonyos szintig vizsgálhatja, de a keletkezését semmiképpen nem, de a kettő egymás kiátszása az borzalmas veszélye. Tehát nem a hit és a tudomány ellentétéről van ilyenkor szó, hanem a hit és az álhitnek a vitájáról, valamint a tudomány és a tudománytalanságnak a vitájáról. Ez talán a legfontosabb gondolat. Én a hit fő kérdése az keresztények számára, hogy a Jézus-e a Krisztus, ennyi a alapvető kérdés, és nem feltétlenül az egyes természet tudományosan alig vagy nem, vagy ellentmondásosan igazolható kijelentések. Vegyük tudomásul azt, hogy az a képesség, amit a tudomány művelésére kaptunk, az is természetesen Isten adománya. Legelején mondtam, hogy az ember legnagyobb kérdése az, hogy ő neki mi a dolga ezen a földön, ebben a földi életben. És én úgy gondolom azt, hogy Calvin szeretném idézni a belga hitvallásból 1561-ben, azt mondja Calvin, hogy gyönyörűséges könyvként tárul a szemünk elé, amelyben valamennyi teremtmény, kicsik és nagyok, egyaránt olyanok, mint a betűk, amelyek szemeink által feltárják Isten láthatatlan dolgait, ezért nem szabad elvetni vagy károsztatni ezt a tudományt csak azért, mert néhány bolond embernek az a szokása, hogy mindent visszautasít, amit nem ismer. Maga az asztronómia nem csak nagyon szép, de hasznot hajtó is. Nem lehet kétségbe vonni, hogy az, hogy ez a tudomány Isten csodálatos bölcsességét tárja föl, de bocsánat, nem az asztrológia, nem asztronómia, tehát a csillagászatról van szó. Azt is írja Calvin egy más helyen, hogy már rámutatta maga, hogy Mózes nem kíván természettudományt írni, egyszerű formában írt, hogy mindenki megértesse, tudomány és képzettség nélkül. Az evolúció fogalma az a néhány ismérvel jellemeztetőnk, az elején mondtam. Az evolúciós elmélet egy folyamatos munkahipotézis, ami a változások összességét foglalja össze. Az evolúcionizmus az a durva vulgár materializmus, amit nyilvánvalóan el kell és el lehet venni. Ez a kulturális háború, ami a kreacionizmus, most legújabb az intelligens tervezés, intelligent design ID és az evolúcionizmus között van, ez egy zömmel amerikai eredetű, ezzel most nem egy szitokszót szerettem volna mondani, csak a dolognak a történetiségét megvilágítani, vitának az eredménye, ahol kijelenthető olyan az egyik oldalról egy szélsőséges határsértést elkövető természettudós részéről, magát természettudósnak nevező valaki részéről, az evolúciós gondolkodás keretében nincs helye többé a természet felettinek. Ez a fundamentalista, durva vagy bárdolatlan, olyan típusú redukcionizmus, hogy minden levezethető mindenből, egy pillanatra kilépve ebből a beszélgetésből, ez olyan butaság a redukcionizmus, mintha a futballt, egy futballmérkőzés élményét a fizika szabályaiból meg akarnánk érteni. És nyilván nem fogjuk megérteni. Bár meg lehet magyarázni, hogy ez a labda hogy pörög, meg hogy hullik be, meg fizika, meg surlódás, meg mindenféle mozgás, de azért a foci ennél jóval több. Tehát elképesztő tévedés az, aki a természet felettit az érthetőn, a láthatón túllévőt meg akarja úgynevezett józanész eszközeivel érteni. A maga a darwinizmus az egy istenpótlék, egy abszolút bálvány, egy olyan bálvány, megint csak mondom, hogy megint a tudomány és az áltudomány és a hit és az álhit egyáltalán szembeállásáról szól. Egyértelműen a tudomány és a hit kérdése, ahogy elmondtam, meg kell különböztetni egymástól. Amikor Richard Dawkins azt írja, hogy a DNS, tehát ez a makromolekula, semmit sem tud és semmit sem gondol, egyszerűen csak van, mi pedig úgy táncolunk, ahogy ő fütyül. Abban a pillanatban ez a tudós, már nem tudós, ő túllépte a határát, és egy hitet alkotott, méghozzá egy vakhitet, egy félelmetesen kifordított hitet, túllépett azokon a azt a jogosultságát veszi el, hogy a tudományos eredményekből tudományos következtetés vont le, a nem tudományos következtetés vont le. A teológiának nincs lehetősége a másik oldalról, hogy bizonyítsa az evolúciót, vagy hogy cáfolja az evolúció elméletét. Nem lehet tiszta elméletet alkotni. Itt volt a szovjet genetikának ilyen voluntarista, tehát az akaratot igazságként elfogadó érvelése, hogy egy ős leves volt valaha a Föld felszínén, a mindenféle alapmolekulákat, mint metánt, ammóniumot, széndioxidot tartalmaz, és időnként a villám belecsapott, és ezt egy ilyen szikra kísérlettel megpróbálták bizonyítani, és nagyon, nagyon primitív szerves anyagok, mint az aminosavak vagy a nukleotid bázisok jelentek meg, ezt tökéletesen megszáfolták, ezt az elméletet. Tehát ma a mai tudomány nem tud semmit az élet keletkezéséről. Van egy olyan molekula, amit keres ez a tudomány, egy olyan molekula, ami magát tudja reprodukálni. Csak zárójelben mondom, hogy ez a mai tudásunk szerint az RNS, tehát a ribonukleint. Sav, aki biológiából ezt tanulta, aztán emlékszik, ez enzimként, tehát magát hasító, sokszorozó molekulaként is tud lépni. Tehát az a tudományos bizonyítékokon és cáfolható elmélet, ami ezt mondja, az ma ide jutott, de ennek semmiféle 100%-os bizonyítéka nincsen. Nagyon fontos az, hogy ne kövessünk el hatásértést. Amikor a szivárványt látjuk, akkor két dolgot mondhatunk róla. A természettudós azt mondja, hogy az egy esőcseppeknek a prizmáján felbontott fehér fény, és annak az elemei. A teológia azt mondja, hogy ez, és a hívő ember azt mondja, hogy ez Istennek a népével való szövetségének a jelképe. Én meggyőződve, hogy mind a kettő igaz, tehát ezek nem zárják ki egymást. Mit mond az illetékességét, körét ismerő olyan tudós, aki hívő? Azt mondja, hogy egyiket laboratóriumi eszközeimmel tudom felfogni, a másikat hitemmel tudom felfogni. Mind a kettő igaz. Mit mond az a nem hívő tudós, akkor azért meg tudja határozni, hogy meddig tart az ő illetékessége. Az előbbi bizonyos, hogy ez a prizmán felbomló fehér fény, az utóbbi lehetőségéről a tudomány eszközeivel nem tudok semmit mondani, kénytelen vagyok nyitva hagyni annak a lehetőségét. Egy nagyon fontos mondat az, hogy a bizonyíték hiánya, az nem a hiánynak a bizonyítéka egyúttal. Tehát az evolúció és a kreáció, az intelligens tervezés, az evolúció bizonyítékainak hiánya, mert tényleg nagyon sok hiány van, mert cáfolható elem van benne, ez nem jelenti azt, hogy a hiány bizonyítást nyert, hogy nem volt evolúció. Ez egy nagyon fontos gondolkodási forma és hatalmas hiba, amit a tudomány elkövetett. Az a tudós, aki nem hívő és nem fogadja el mind a Dawkins, az azt mondja, hogy csak az első válasz érvényes, amit törvényekkel nem lehet bizonyítani, bizonyítható törvényekkel az nincsen, tehát ez a szövetség is egy szép mese, egy történet. Az a hívő, aki nem ismeri az illetékességi körét, nevezhetjük kicsit letaglózó módon fundamentalistának is, a szivárvány csak a Noé által a emberiséggel kötött szövetség jele lehet, hiszen ez van megírva. A kettő kizárja egymást. Megint a miért és a hogyan kérdéséről van szó. Én meg vagyok győződve, hogy amikor furbacsorázunk és magunkhoz veszünk a kenyeret és a bort, akkor nincsen olyan tudományos vizsgálati lehetőség, ami abban a kenyérben, abban a korgyborban kimutathatná a feltámadt Krisztus jelenlétét. Soha ilyen tudományos módszer nem lesz. Mégis hiszem azt, hogy én akkor a bűneimet megváltó Jézus fogadom magamba. Tehát egyértelműen bizonyítható, ez a pont, ez senkinek ilyen típusú problémát nem okoz. Még egy utolsó gondolat, időt beszeretném tartani. Én úgy gondolom, hogy az Isten nem csak a teremtett világ lényege, a teremtett világ dolgai mellett a teremtett világ törvényeinek a megteremtése. És ez a törvényekben benne van, az, hogy a gáztörvények léteznek, az senkit nem bánt különösen, az nem kelti föl a egyes hívő, vagy egyes szélsőségesen szerintem gyenge hitük miatt frusztrált személyeknek a szélsőséges kreacionizmusát, hogy azt mondja a geológia, hogy egy nagy bum volt valaha, ami a híres tágulási elméleteket, amit mindenféle optikai módszerrel lehet bizonyítani. Egyszer volt egy robbanás, egy ősrobbanás. Ez tulajdonképpen olyan messze van tőlünk. Tulajdonképpen a Biblia geológiai vonatkozásait, itt aztán volt már a Vicián István, azt hiszem tartott már ilyen szemináriumot, együtt is tartottunk egy más fórumon beszélgetést, ő ennek a geológiai vonatkozásával foglalkozik. Nem vált ki akkora érzelmeket, mint az ember, az élet, ugyanúgy, ahogy a társadalomban a genetika azért érzékeny kérdés, mert hát arról van szó, hogy milyen lesz a gyerekem, mit örököltem a szüleimtől, ők milyen betegségbe szenvedtek, mi vár rá, mi a sorsom, sorsom, valószínűség, hajlam, stb. Mindenkit érdekel. Ugyanez az éles kérdés azért bontakozik ki az evolúció vonatkozásában, mert én meg vagyok győződve, hogy amiről most nem fogok részletesen beszélni, még az intelligens tervezésnek a ravasz kreacionizmusa, azokat a bizonyítékokat hiányolja, és döntő bizonyítékokat keres, és nagyon sokkal nagyon hamisan érvel, és nagyon sokszor a másik oldal hibáit használja ki, hogy a törvényekről elfeledkezik. Egyetlen egy példa, most a legszűkebb szakmámból hagy mondjak egyetlen egy dolgot, a DNS-ről, ha már tudjuk, hogy a DNS 98%-át régen junk, azaz szemét DNS-nek nevezték, ha nem tudtuk a feladatát. Az elmúlt 3 évben kiderült, hogy a legfontosabb szabályzó elemek ebben vannak, egy mikroRNS nevezetű rendszert fedeztek föl, ami teljesen átírja a biológiai működés szabályozásáról való nézeteinket. Én azzal szeretném befejezni, hogy én egyszerre vagyok kreacionista, és úgy gondolom, mint hívő ember, és úgy gondolom, hogy az evolúciónál jobb biológiai, tudományos megközelítés, hipotézis, elmélet nincsen az élet az élet formái sokféleségének a megértésében. Én úgy gondolom, hogy a szélsőséges kreacionizmus az Úristent, mint egy hallatlan, nagyhatalmú, fabrikáló mesterember képzelik el, és képtelen felfogni azt, hogy az Istennek igenis olyan eszközei lehettek az időn túlmutatva, az időket gyorsítva, és igen, vannak új elméletek az evolúcióban, ilyen úgynevezett ritmusváltás, meg kieső idő, meg
migrációs elmélet, amely csomó mindent megmagyaráz. De az, aki a mai tudásunk alapján tételezi föl, például van egy Krishna hívő ember Magyarországon, aki a fő kreacionista. Én egyszer vitatkoztam bele a Műszaki Egyetemen egy hasonló körön, és ott azt kérdezte, hogy mondjak egy bizonyítékot az evolúcióra. És ott elmondtam az antibiotikum rezisztencia kérdését, ugye az ember sok antibiotikumot eszik, akkor kialakulnak benne azok a baktériumok, amik ellenállók erre a gyógyszerre, ami az evolúció tökéletes bizonyítéka, vagy legalábbis egyformájának a bizonyítéka, a tökéletes bizonyíték nincsen. Én úgy gondolom, hogy a kreáció, a szélsőségesen az evolúciót elvető, az intelligens tervezést preferáló, vagy előnybe jutott emberek gyenge az Isten hitük, mert tulajdonképpen úgy képzelik el az Úristent, mint önmagukkal, csak sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb teljesítő képességű, mindenféle csodákra képes, amit egyszer majd csak megértünk. Én úgy érzem, hogy a hitünkben kreacionisták, a tudomány, ehhez a tudományos kérdéshez való viszonyunkban pedig nem tudunk más tenni, mint a tudomány, a tudósok egymást reprodukálni, vagy cáfolni képes bizonyítékainak jelenleg elfogadott legjobb rendszerét. Hát, 37 percet beszéltem, kicsit eltúléltem. És tényleg örülnék, hogyha valakinek volnának reflexiója valamit mondtam. Lehet velem nyugodtan vitatkozni, az ember a legtöbbet a vitákból szokta tanulni a kérdéseket. Mostani felkészülés közben olvastam, hogy néha elméletek tényeket alkotnak maguknak. Például senki nem hiszi el, hogy egészen a 18. század végéig, 19. század közepéig volt egy olyan tankönyvekben leírt elmélet, hogyha a mágnes fokhagymával dőzsöljük, akkor elveszti a mágnesességét. És ez komoly tudományos könyvekben le volt írva, és erre hivatkoztak. Csak egy elképesztő. És nagyon jól ismertek azok a szélsőséges darwinista tanok, amik például a fekete, tehát az afrikai eredetű embereket és a majmok között valódi genetikai kapcsolatot vértek látni, és ezzel a rabszolgatartásnak a legitimizálása történt meg. Nagyon rengeteg eugéniai munka volt, és Darwint, akinek egyébként jövőre lesz a 200 éves születésének 200 éves és a híres, a fajok eredetéről írt cikkének a 150 éves évfordulója, jövőre elképesztő vita várható az evolúció és a kreacionizmus között, tele lesz a sajtó vele. Darwin maga is visszavont néhány, Darwin, aki egy hívő ember volt, maga is visszavont néhány elméletet, és a Darwinnak a veje írt egy elméletet, amiből az ember nemesítésnek az iszonyatos, vállalhatatlan, szélsőségesen rasszista elméletei kibontakoztak. Tehát nem igazolja semmi ideologisztikus konklúziót és politikai és embertelenséget semmilyen tudományos elmélet nem tud igazolni. Nem erre való a tudomány. Ha nem kérdez senki, magamtól olyanokat tudnék kérdezni, hogy rendkívül zavarba jönnek. Az egy Juhász Nagy Sándor nevezetű fantasztikus ember, aki nekem az egyetemen az egyik mesterem volt, ő adta azt a definíciót, amit én halatlanul okosnak tartok. Az evolúció a populáció genetikai transformációja, átalakulása. Tehát a genetikai változatok összességének a kialakulása, ez az evolúció.
semmiféle fejlődés szó nincs benne. Ez már egy voluntarista belemagyarázás. Tehát az az őrület, ami még sajnos ma is biológia tankönyvekben előfordul, egyébként borzalmasak a biológia tankönyvek még ma is. Én el szoktam menni a Bármadasba évente egyszer általában egy biológia szakkört tartani, biztos itt is ül olyan, aki ott a Soltana meghívására, sőt négy olyan PhD hallgatóm van és volt, aki a Bármadasból jött és zömmel ebből a közegből került ki. Nagyon teljesen egyértelműen el lehet mondani azt, hogy hol vannak azok a határok, amit a régi átvett biológia könyvek ostobaságként elkövetnek. Ez a majomból lett az ember című ostobaság, ennek semmiféle biológia alapja nincsen. Annak van alapja, hogy az emberszabású majmok, tehát a csimpánz, gorilla, orangután és az emberi gén készlet között, a gének készlete között mintegy 0,5% eltérés van. És az egyes etnikumok között, az emberi etnikumok között, tehát orientál, afrikai, kaukázói etnikumok között csak 0,2% eltérés van. Ez nagyon kicsi. De hangsúlyoztam, hogy a gének között, a fehérjét kódoló gének között, ami a genom 1,3%-a. A csimpánz és az ember nem kódoló 98%-a között 40% különbség van. Tehát csak genetikai alapon se igaz az ostobaság, hogy az ember a majomból alakult ki. És hát az elem, ami a lélek, az Isten képűség, az eleme, arra nincs tudományos megközelítés, és nem is kell rá tudományos megközelítés. Ez maga szerintem az Isten tagadásnak egy formája. Tehát nem, a fejlődés szót egészen nyugodtan el lehet felejteni. A fejlődés egy antropomorf, ideologisztikus, vagy hogy mondjam, teleológikus, tehát térszerűségi elmélet, ami nem fér bele a tudományba. Azt az elemet, hogy a hatodik nap problémája az tudományosan nem megközelíthető. Tehát, hogy a lélek problémája az tudományosan nem megközelíthető, mint a bűnsejt tudományos kategória. Egyértelmű az, hogy nagyon sokféle úgynevezett homeoid, tehát ember szabású fejlődés volt, és a Föld, itt vannak alapvető kérdések, hogy egy ősből származunk-e, van egy afrikai ősanya elmélet, és van egy dél-amerikai ősapa elmélet. Ugye, aki biológiát tanultak, az tudja, hogy a mitokondriumnál is van nukleinsav, és a mitokondrium az anyai eredetű, hiszen a hímivar sejtnek csak a magja megy be a fete sejtbe, tehát csak az a genetikai információ jut be a megtermékenyített fete sejt, nem tartalmaz egyebet az apától, csak a sejtmagot. A mitokondrium az anyában volt, tehát az anyai eredetű genetikai leszármazás viszonylag visszamészhető ilyen ösvénytani leletekből. És tényleg úgy néz ki, hogy valahol Délnyugat-Afrikában találhatók azok a maradványok, azok a csontmaradványok, amely a valószínűleg a legelső, legkorábban megtalált anyai hátteret jelentik, és a férfiaknál az Y-kromoszoma, ugye, ami csak férfiakban van, annak a jellegzetességeiből vonnak le ilyen eredet elképzeléseket. Valószínűleg alakult ez a homeoid fejlődés, ez az emberszabású fejlődés, és valahol itt alakult ki az ember, semmit nem tudunk erről igazán bizonyítékként mondani. Érdekes, hogy a
a neandervölgyi lelet az már egy nagyon, az már egy nagyon fejlett ember. És az azt megelőző, aztán Jáva szigetén, tehát mai Indonéziában talált leletek pedig nagyon az emberszabású majmoknak, tehát az emberszabású majmoknak a genetikájára hasonlít. A válasz, igazi válasz az, hogy nem tudjuk. A fejlődés azt jelenti, hogy azzal, hogy hatalmas változékonyság van, és ezek a változatos formák nem csak egy generációra tartanak, hanem tovább mennek generációk között, ez lehetőséget ad ennek a populációnak, ennek a közösségnek, hogy egyre mostohább, vagy egyre különlegesebb körülmények között is tudjon élni. Tehát ez egy alkalmazkodási lehetőséget jelent. Ezeknek egy migrációjuk is, egy elterjedésük is van, és természetesen van ez a struggle for life, a életért való küzdelem, a legjobbnak a kiválogatódása. Minden egyes ráksejt, ami egy emberben megnő, az végig csinálja ezt az evolúciót, ezt mikroevolúciónak nevezzük. Az immunrendszer, a végig elértem az immunológiához, az immunrendszer olyan hatékony, hogy a ráksejtek most ez alatt a közel 50 perc alatt, mielőtt mi alatt beszéltünk, mindannyiunk szervezetében legalább 5 ráksejt keletkezett. Mert átlagosan egy nagyjából felnőtt populációban 10 percenként keletkezik egy rosszindulatú, elvileg rosszindulatú sejt, az immunrendszerünk hang és zaj nélkül eltávolítja. Az ráksejt, amikor becsapja az immunrendszer, fantasztikus szellemes trükkjei vannak sajnos, akkor evolúció megy át, mert kiválogatódik az, ami megúszta az immunrendszernek a szőnyegbombázását. Ez is egy olyan evolúció, ami hát fejlődésnek is lehet nevezni, de a sokféle, ugye ő osztódik, tehát az első betű stimmel, rengeteg variációja van, abból 99% elpusztul, 1% az valami átveri az immunrendszer, és ez a következő osztódó sejtbe átmegy, tehát öröklődik. Tehát mindennek megfelel, amit az evolúció mond. Ez a úr, akivel vitatkoztam, ez a Krisna hívő Tasi Istvánnak hívják, ezért nagyon értelmes ember, nagyon jó lehet vele vitatkozni egy bizonyos pontig. Itt nem volt, nem tudtuk folytatni a vitát, ahogy előbb tartottam. Az azt mondja, hogy lehet például véletlenszerűen, tehát hosszú ilyen mutációnak nevezik a hirtelen genetikai változást, mutáció-szelekcióval kiválasztó, kialakulni egy olyan lepkének, vagy egy olyan rovarnak, aminek ilyen nagyon hosszú csápja van, és a virág belsejébe be tud nyúlni, és a virágport ki tudja venni, másképp nem tudna létezni. Azt mondja, ez csak egyszerre alakulhatott ki, mert ha a try and error, tehát a próbálj és hibáz próbálkozás alatt a faj rég megszűnt volna. Ebben az az alapvetően téves ebben a logikában, hogy a szájszerve ezeknek a rovaroknak még egy csomó minden más funkcióra is alkalmas lehetett az előző állapotban, amikor még nem alakult ki az a változat, ami véletlenül legelőnyösebben tudta a táplálékát beszerezni. És tényleg, ha emlős értelemben vese sejteket, tehát kiválasztó sejteket is találtak ebben a szájszerben. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a fejlődés az alkalmazkodás jelent, a környezethez való egyre jobb alkalmazkodás. De a fejlődés az nem úgy ment végbe, hogy mindig a jobb maradt meg. A mutációk 99%-a neutrális. Neutrális. Olyan mutációk vannak, aminek nincs biológiai következménye. Ha igaz lenne a fejlődés elmélet, akkor ezek a lények, ezek megszűntek volna, mert semmit nem értek azzal, hogy ezt a új változatot létrehozták. Nagyon érdekes, megint csak egy immunológiai kérdés, hogy mi emberek ugye a szüleinktől örökölten hordozunk minden sejtünkön fehérjéket. Nem tudom, orvostanhallgató vagy biológus
van itt a, vagy lesz olyan. Orvos, hogy ide jár testre, akkor hallgatott minket. Akkor, most akkor lennék ahelyes, hogyha megkérném, hogy mondja az MAC-nek a lényegét, de tehát van egy olyan örökölt tulajdonságunk, a szüleinktől kapjuk a fogantatásunk pillanatában. Ez a fehérje ott van minden sejtünkön, méghozzá úgy mondjuk, hogy kodomina, mert az anyai, apai is megjelenik a sejtek felszínén. Ennek a dolognak az a funkciója, ennek a fehérjének az a funkciója, hogy az immunválaszban ez egy kult szerepet játszik. Maga tudja, mi az, hogy antigén bemutatás. De fölvetődik a kérdés, hogy miért jó az, hogy mi ennyire sokfélék vagyunk. Mikor mi általában csak a saját szervezetünk anyagaival van dolgunk, illetve hát néha van fertőzés, néha ugye vannak táplálkozási antigének, de meg lehetne oldani úgy is, hogy a minden ember ilyen genetikai értelemben egyforma legyen. Nagyon eltérőek vagyunk, még az egypetélyű ikertestvérek se teljesen egyformák a közszittel szemben. Az a lényege, nem egyénileg van a magyarázat, hanem a faj szintjén. Hogyha például jön egyszer egy fertőzés, valamilyen mutáció révén, rengeteg science fiction van erről, akkor a fajban, a populációban legyen olyan, aki túléli. És az utána elszaporodik. Na ez a válasz arra, hogy miért fejlődés az populációs értelemben, hogy nagyon változatosak vagyunk. Tehát a sokféleség az ilyen értelemben óriási előny, mert például egy ilyen fertőzésre való reakcióban mindig lesznek. Hát például akik itt ülnek, és mi mindannyian, mi a nagy középkori járványok túlélőinek vagyunk a leszármazottjai. Ha azok az emberek, akik a nemzőképesség, tehát az utód létrehozás előtt meghaltak egy járványban, azok nem tudtak utána utókat létrehozni. Akik megúszták valahogy a járványt, például genetikailag különbözőek voltak, azok tudtak utókat létrehozni, és mi mindnyájan ilyen túlélőknek vagyunk a leszármazottjai. Na most ez nem fejlődés, hanem a sokféleségnek az előnye. Tehát ilyen értelemben nem beszélhetünk evolúcióban. Fejlődésről csak változatosságról.
Igen, és hogy az evolúció által az bizonyított, vagy az még kérdőjeles, hogy ez a fajta mondjuk bonyolultság, hogy alakult ki a komplexitás, tehát hogy mondjuk az egysejtűekből hogy lettek a mai emlősök, vagy gerincesek, tehát hogy azt az evolúció már tudja egyértelműen tudományosan magyarázni, hogy ilyenfajta evolúció is létezik-e, vagy ott még vannak kérdőjelek?
Mindenhol vannak kérdőjelek. A baktériumokból a többsejtőek kialakulása az óriási veszteséggel is jár. Tehát egy baktérium sejt az mindent csinál. Ő mindent tud, de az én sima izom sejtem az nem tud hemoglobint csinálni, ellenanyagot csinálni, nem tud agyműködést kifejteni, tehát nem, hálózatban nem beszél. Ez megint csak a szervek és a szövetek közötti adaptációs kényszert jelenti, hogy a mozgásra kialakul egy specializáció, az asszociáció, a gondolkodásra, a védekezésre, a kiválasztásra, a méregtelenítésre. Ez az egész szervezet számára egy nagy előnyt jelent. Az adott sejt önmagában nem ér semmit. A ráksejtnek ez a óriási húzása, hogy a először is elfelejt meghalni. Minden normális sejtnek van egy programozott sejthalála, ez egy nagyon fontos biológiai fogalom, és van egy útja a kialakulásra, az osztódástól, mondjuk a differenciálódás, és utána el kell pusztulnia. Ezzel szemben azt csinálja a ráksejt, hogy idegen szóval dedifferenciálódik, visszamegy abba az ősi alakba, amikor osztódik, és mindent elborít. Majdnem, hogy úgy viselkedik, mint egy egysejtű. Tehát például megtermeli magának a növekedési hormonjait, tehát amelyek önmagára hatnak, és így felszaporítja magát. Ez az embrionális élettől eltekintve, és a nagyon osztódó szöveteinktől, például a csontvelőnktől eltekintve, a felnőtt vagy a már kifejlett szervezetre nem jellemző. Tehát valamilyen oknál fogva, ugye ott volt ószájúság, újszájúság, kialakult a háti, hasi aszimetria, ami a földi gilisztáktól fölfele egyértelmű, már nem szimmetrikus a szervezetem, aszimmetrikus. Kialakultak olyan gének, amiket morfogéneknek neveznek, amik ezeket a jellegzetességet hozták létre. A miértre én nem tudok válaszolni. De mindesetre ez is a sokféleségnek az egyik
megjelenése. De ez kialakulhatott úgy, hogy egyszer beindult mind folyamat, és utána már jött magától?
A magától az azt jelenti, hogy jobban adaptálódott, jobban adaptálódott a vízhez és a szárazföldhöz, a magas légnyomáshoz és az alacsony légnyomáshoz, a hideghez és a meleghez. Voltak olyanok, inkább itt voltak olyanok, amik inkább hát benépesedett a föld, és ezzel a sokféle viszonyt, sokféle élőlény bírja optimálisan.
De hogy ezt a
Igen. Igen, azért válaszolok ilyen nehezen, mert a túlélés önmagában egy nagyon szélső érték. Tehát az egy igen és egy nem kérdése. Azért a legtöbb életjelenség az nem a halál és a túlélésnek a kérdése, hanem a jobban vagy a kevésbé. Tehát nem ennyire minőség, inkább mennyiségi. A jobban vagy a kevésbé. A skála, amin ez mozog, az nem fekete-fehér, igen, nem. Tehát nem egy digitális skála, hanem egy folytonos skála. De mindesetre az alkalmazkodás az egy hihetetlen erős. Na most az ember létrehozta az ipari evolúciót. Tehát mi megteremtük magunknak egy olyan világot, ami nagyon messze áll a természetes környezettől. Ezt én nem negatívan mondom, mert minden egyes gyógyszer ilyen, minden egyes fájdalom csillapító ilyen, minden egyes gyulladásgátló ilyen. Tehát amikor a mesterséges, tehát a génmodifikációs organizmusokat, tehát a GMO-kat szídjuk, ami mögött elképesztő üzleti érdekek állnak mind a két oldalon, ugye mennyit bioboltba egyél drágán férges almát című jelszó. De itt is a szélsőségek a veszélyesek, tehát az elfogult, szemellenzős és zömmel üzletileg motivált szélsőségek. Abban a vonatkozásban, hogy légkondicionálókat hozunk létre, hogy mesterséges pára, az az ember, aki egy interkontinentális repülőgépen, tudom én, London és Tokió között repült, 10 órát, 15-6 órát, az benne él egy olyan levegő környezetben, amit a páratartalma, az összetétele, a mozgása teljesen mesterséges. Tehát nyáron, amikor bemegyünk vásárolni egy boltba, és ott hideg van, és kimegyünk az utcára, és ott meleg van, és ez a váltakozás, ez se tartozik az egészséges körülmények közé, mégis az ember megcsinálja. Valószínűleg általában túlzásba viszi, mint mindent, ebben a eléggé fogyasztói és értékvesztett világunkban, vagy értékes, és ez minden, a világ, egész világra vonatkozik. De mégis a betegeket meg kell gyógyítani. Azzal, hogy antibiotikumot adunk, azzal tüdőgyulladásban már nem halnak meg az emberek. A himlőt eradikálták a föld felszínéről. Indiában, ahol voltunk kint, Szilveszterkor a ágékat meglátogatni, hogy bementem ebbe a kórházba, amiről szerintem a Dani tegnap előtt nagyon részletesen beszélt, és nálam sokkal hozzáértőbben. A gyerekparalízis, a legelképesztőbb látvány, azok a koldusok voltak, nem tudom, a Dani mutatta azokat a képeket, hogy a hátsó vég, tehát a lábukon, a lábuk csak csont, és a bőr van a csont körül, semmi izmuk nincsen, és csak négy kézláb tudnak menni, és kórusok. Általában ez a, ugye a fertőző gyerekbénulás, amit Magyarországon már a 60-as években a szalk vakcinával, majd a szabin cseppekkel eradikáltak. Indiában ebbe a 1,3 milliárd embert magába foglaló legtöbb ember nincs egészségügyileg sem nyilvántartva, eradikálták. Na most ez azt jelenti, hogy ezek az ellenszerek, ezek nagyon működnek, de létrehoznak egy olyan mesterséges környezetet, szóval a Taygetoszi elmélet, hogy a gyengéje az halljon meg, az ma meghaladja, hála Istennek, a orvostudomány, de hallatlan árat fizet ezért az emberiség. Azt az árat fizet, hogy mi segítünk az új és egyre veszélyesebb és polirezisztens baktériumoknak a létrehozásában. Ezt vírusokra, meg egyéb betegségekre is el lehet mondani. Valószínűleg nincs megoldás, ha nem esszük az antibiotikumot, az élelmiszereinkben elfogyasztjuk, mert az állattenyésztésben és a növénytermesztésben is vannak ilyen szerek. Tehát azt szeretném volna ezzel mondani, hogy az a fejlődő élet, ez most életkörülmények változása, ugye, és sose felejtsük el, hogy ez a civilizált világba, tehát a világ lakosságainak az 1/5-ére vonatkozik. Mi ebbe a felső 1/5-be vagyunk. Az alsó 4/5-ben volt egy ábrám, most nem akarok pontatlan szót mondani, azt hiszem naponta 35 éven aluli kisgyerek hal meg. Tehát azért tessék tudomásul venni, hogy a világ nagy része ma is alultáplált, és ezek a mi problémáink, ez a legfejlettebb világunk a problémája, még akkor is, ha mi most nagy különbséget látunk az egészségügyi biztosításunk és a svéd rendszer között. Tehát az emberiség egy csomó olyan ipari környezetet hoz létre a légszennyezéssel, a színezék anyagokkal, a tartósító szerekkel, a gyógyszerekkel, a permetezéssel, és a génmodifikációval, amiért bizony árat kell fizetni. Tehát a józan, mértéktartó, nyilvánosságot biztosító gondolkodás annak lenne talán a legnagyobb előnye az emberiség számára. Nem a hajszoló, nem a 30 mosópor helyett 40 mosóport kínáló kereskedelmi szemléletű világnak. Most hétfőn, holnap szavaz a magyar parlament a humán genetikai törvényről, és mindenki izguljon, hogy átmenjen, mert most 5 párti egyetértés van éppen, hál' Istennek, nagyon ritkán fordul elő. Ez egy olyan törvény, ami a genetikai adatot védi, mint adatot. Azt, hogy ha én vért adok, vért vesznek tőlem valami vizsgálatra, ne vehessék el azt olyan DNS vizsgálatra, amiről én nem tudok. Tehát ne derülhessen ki, hogy ezek az érzékeny kérdések, hogy a családban volt elmebetegség. Például bizonyos vannak gének, amik a skizofrénia nevű betegségre hajlamosítanak. Magyarországon még, és mindig ez a fejletlenség jelzi, ha a szomszédról azt tudják, hogy ott valahol egy elmebetegség van, akkor a gyereket nem engedik játszani. Ha mama egy becsületes gyomorrákban halt meg, akkor az semmi baj nincsen. Tehát ezek az adatok nem kerülhetnek ki az én tudtom nélkül. Nem tudhatja meg a biztosító, mert más feltételekkel köt biztosítás, nem tudhatja meg a munkáltatóm, mert esetleg nem alkalmaz, és olyan diszkriminál, ami valaki más tesz föl, akinek kevesebb a esélye arra, hogy nekem majd orvosi költséget, vagy az özvegyemnek özvegyi nyugdíjat kelljen fizetni. Erre való a genetikai törvény és a biobankok létrehozásának a feltételeiről. Nagyon fontos törvény, Magyarország szalonképtelen enélkül, olyan, mintha nem volna kressz. Tehát akkor autót nem adnának el nekünk külföldön, innen nem lenne közlekedési szabályzat. magyar parlament minden őrültséggel el volt foglalva. 7 éve kész van a törvény, és úgy tűnik, hogy átmegy. Fogalmakat tudok mondani az eredendő bűnről, de volt egy ilyen teológiai vita, hogy volt-e köldöke Ádámnak. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez ugye a köldök az a köldök zsinór és anya. Tehát volt a skolasztikusok ezen vitatkoztak, én megtaláltam ezt a kérdést. Nagyon nehéz ilyen kérdés, hogy az angyaloknak nem, és a többi. Én azt gondolom, hogy az, amit az eredendő bűn kifejez, és a onnan való kiüzetés, ugye a jónak és a rossznak tudásának a fájáról való evés, nagyon gyakran úgy idézik, és tessék mindig közbeszólni, hogy a tudás fájáról való evés az az eredendő bűn, nem igaz. A jónak és a rossznak, a tudásának és a megítélésének való képesség, az Istentől való jogelvétel. Ez egy nagyon fontos különbség. Nem akarok a Bori kérdésre elől kitérni. Tudományosan én erre nem tudok válaszolni. Hittel hiszem, és nem zavar az, hogy én nem tudok a kettő között átmenetet találni. Nem tudok válaszolni a kérdésre. Egyáltalán nem baj, hogy egy tudománnyal foglalkozó ember néha ezt tudja válaszolni, hogy nem tudok válaszolni.